Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar-török szénhidrogén kutatás kezdődött a Dunántúlon, közölte a MOL. Buzsák környékén megkezdték a szeizmikus méréseket, hogy kiderítsék, a dél-dunántúli koncesziós területek alatt található-e ígéretes kőolaj vagy földgáz lelőhely. A Buzsák koncesszió több mint 800 négyzetkilométer nagyságú kutatási terület, amely az évelején bejelentett Somogy-Sámsoni kőolaj lelőhely szomszédságában helyezkedik el. A török kormány garantálja, hogy a Magyarországra irányuló földgázszállítások zavartalanul haladhatnak át Törökországon, hangsúlyozta a magyar külgazdaság és külügyminiszter Isztambulban. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy hazánk szövetségesként számíthat Törökországra a Brüsszellel és Kijevvel folytatott energiabiztonsági küzdelemben. Magyarország és Törökország összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit, tájékoztatott a miniszterelnök Isztambulban. Orbán Viktor a török elnökkel folytatott kétoldalú tárgyalását követően felidézte, hogy Recep Tayyip Erdoğan korábban is erőfeszítéseket tett a béke érdekében. A török köztársasági elnök a tájékoztató megerősítette, kiemelt stratégiai partnerség szintjére került a török-magyar kapcsolat. Csúcs találkozót tartottak Nagy-Britannia, Ukrajna, Németország és Franciaország vezetői Londonban. Az este véget ért megbeszélés után az ukrán államfő nyilatkozatában arról írt, az egyeztetésen részletesen áttekintették az amerikai féllel közös diplomáciai tevékenységet, közös álláspontot alakítottak ki a biztonsági garanciák és az újjáépítés fontosságáról. Volodymyr Zelenszky szerint a londoni csúcs találkozó résztvevői külön is egyeztettek az Ukrajnának nyújtandó további katonai támogatásról. Jóváhagyta az Európai Védelmi Ipari Programot az Európai Unió belügyekért felelős tanácsa. A szavazásnál Magyarország tartózkodott. A program keretében 2025 és 27 között 1,5 milliárd euró összegű, visszanemtérítendő támogatást nyújtató az unió védelmi készültségének fokozásához. A program egy célzott, az Ukrajna támogatását szolgáló eszköz révén támogatni fogja a harcban álló ország védelmi iparát is 2 év alatt 300 millió euróval. Politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról az uniós tagállamok belügyminiszterei. Ennek célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak. A szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában. A döntésnek része az is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra, Magyarország egyik kategóriába sem tartozik, a rászoruló országokat viszont meg kell segítenie. Orbán Viktor a Facebookon úgy reagált, hazánk nem hajtja végre az uniós intézkedéseket, mivel így is eleget költ az unió külső határának megvédésére. Lezárult a téli élelmiszerlánc ellenőrzés sorozat első szakasza. Az Agrárminisztérium közleménye szerint eddig 101 élelmiszer előállító létesítményt vizsgáltak, és mindössze 8 esetben indult hatósági eljárás. 3 létesítmény ellen indult higiéniai, jelölési vagy önellenőrzési kifogások miatt eljárás. 300 milliárd forintból újul meg a Szentendrei hév, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, 2029-ig megújulnak a vágányok, az áramellátás, a biztosító berendezés, a felsővezeték, az állomások, a jegyautomaták, továbbá vadonatúj, alacsonypadlós, légkondicionált szerelvények érkeznek a Szentendrei hévre. Erős 7,6-es magnitúdójú földrengés történt a japán partoknál a Szigetország északkeleti részén. A rengés helyi idő szerint hétfőjjel történt 50 km mélyen. A Japán Meteorológiai Intézet cunami riadót rendelt el. Takaichi Sana miniszterelnök arról számolt be, a kormány vészhelyzeti munkacsoportot állít fel a károk felmérésére. Csak nem 1000 halálos áldozata van az indonéziai esőzéseknek. A hetek óta tartó áradások és földcsuszamlások miatt mintegy 1 millióan voltak kénytelenek elhagyni otthonukat. Az indonéz nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség jelentése szerint 234 ember eltűnt, 5000-en megsérültek, összesen 52 járásban és városban. A Veresegyházi medveotthonba került a múlt héten Tiszafüreden lefoglalt kis tigris. A kölyök egyelőre a fővárosi állatkert karanténjának lakója, megkapta az oltásait is, jelenleg 11 kiló, a bekerüléséhez képest már is 2 kilót hízott. A kis tigrist a karantén után a budapesti állatkertben, az Indiaházban láthatja majd a nagy közönség. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen javulnak a látási viszonyok, de csak kisebb körzetekben válhat átmenetileg szakadozottá, vékonyabbá a felhőzet, szitálás előfordulhat, többnyire gyenge marad a szél. A csúcshőmérséklet 6-7 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy. Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont és a keresztény értelmiségiek szövetsége egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde, a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a Jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. Megjelent az új ember december 7-ei száma. A tartalomból. Misszió a mikrofon mögött. 25 éve szól a Szent István Rádió. 14. Leó pápa első apostoli útja. A Szent Atya látogatása Törökországban és Libanonban. Marton Zsolt püspök adventi körlevele a családokhoz. A család, mint a béke és a kiengesztelődés hordozója. A kérügma állt a lelkipásztori napok fókuszában. Hogyan adjuk át az örömhírt? Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Ugye, ha elhagysz, veled mehetek. Ugye, én akkor is mindig veled lehetek. Ugye, ha elhagysz, csak játékból teszed. Remélem, nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz ránk. És nem lesz több is Stockholm-szindrómánk. Remélem, nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszed.
Beléd szerettem.
Ez van.
Beléd szerettem.
Ez van.
Beléd szerettem.
Ez van.
Beléd szerettem.
Hogy rosszul mérem fel,
mérem fel.
Van úgy, hogy alig érem el,
alig érem el.
Van úgy, hogy szétszakadt az élet,
az élet.
Nélküled már semmit nem érek.
De ha elhagysz, ugye veled mehetek. Én akkor is mindig veled lehetek. Ugye ha elhagysz, csak játszol.
Tandemben zuhanunk, ernyő nélkül is az rendben, de sikítani hülyeség a sokadikon, kabint cserélni, minek is a Titanicon. Egyikünknek igaza van, a másik te vagy, csak az a para, hogy az agy már is lefagy, mert ha valami van, amit magamban még szeretek, az te vagy egyedül. Szinglinek sem mehetek, hisz ide láncoltál, legyek a csapbát, szárpósz helyet, fősd le az abbát a tüneteken. Tudod, ami visz túl?
Mama, how can I resist you?
Semmi, de életben lenni, így tudok veled, a lényeg meg ennyi. Akarlak, amíg jobban szeretsz, mint amennyire zavarlak.
Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz.
Te vagy az, amit magamban még szeretek.
És nem lesz több is Stockholm-szindróma.
Nyugi, nyugi, szinglinek sem mehetek.
Remélem, nem ment el a maradék eszed.
A lényeg ma ennyi.
Ugye, ha elhagysz, az csak játék.
Csak életben lenni.
Beléd szerettem,
boldog te.
Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem,
boldog te.
Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem,
beléd.
Beléd szerettem, ez van. Ez volt, ez lesz.
Napköszöntő reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2025. december 9-e van, keddi nap. A zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet a reggeli játékunk, adventi nyereményesünk követ. Kicsit korábban fogjuk majd kezdeni, hogy mindenképpen beférjen a 4 kérdés, illetve programokat is szeretnék Önöknek ajánlani az előttünk álló napokra. Adventi kalendáriumunk nyitva lévő ablakai, vagy még zárva lévő ablakai pontosabban, ezt egyszerűbb elmondanom, a 2-es, a 11-es, a 14-es, a 17-es, a 18-as és a 19-es. Ebből ma 4 ablakot nyitunk ki, és péntekre maradt 2 a fődíj sorsolása elé. 9 órakor híreket hallanak Debnár Ádámtól, utána egymás közt, és ebben Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánost halljuk a hitelességről.
Így a hitoktatás tanúságtétel, melynek feladatát Szent Ágoston így látja,
mindent úgy magyarázd el, úgy, hogy akik hallgatnak rád, higgyenek, és miközben hisznek, a hitben reménykedjenek, majd a reményben szeressenek. És megint a hitelesség, a tanúságtétel, és ami persze ez a tanúságtétel önmagamban is reményt ébreszt, meg más emberekben is. A reménynek az emberei leszek.
9 órától külön műsorral jelentkezünk kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunk első felében folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most az európai és a kínai elektromos autóipart hasonlítjuk össze.
Hosszabb távon már izgalmasabb a helyzet. Én kipróbáltam jó néhány kínai autót, bizonyos szempontból pozitív, más szempontból negatív csodás volt. Egyébként én pont fordítva éltem meg ezt a kínai autózást, mint gondoltam. Én azt hittem, hogy lesznek olyan megoldások az autó megjelenésében, amin így egy kicsit elhúzom a számat. Nem. Irdatlan, jó minőségű, szuper anyagokat használnak, jól van összeszerelve, szépek a varások, tehát ebben nagyon jók. Amiben elmaradnak szerintem az európai gyártóktól, az ilyen szoftveres dolgok.
Az óra második felében Csók István festőművész kengyelhez való kötődéséről hallanak, valamint megismerhetik a Karca Gif Ferdinánd kalács elkészítését is. Szintén 9 órától Tokaj Adonk is külön műsorral, méghozzá a kilátóval jelentkezik az adás tartalma. A Szent Év alkalmából idén Sátoraljaújhelyen és Hollóházán is rendeztek Szentlélek szemináriumot. Ajánlunkban a Szentlélek szemináriumhoz kapcsolódó életgyónásról Tóth Gábor füzériplébánost halljuk.
Azért fontos az életgyónás, mert ez olyan, mint a forrásnál, hogy ugye az életünk során sokféle szennyeződés ér minket, nem csak kívülről, hogy este zuhanyozni kell, meg egyéb, meg a munkahevében, vagy valami, hanem a lelkünk is koszolódik a környezeti hatásokra. És ez olyan, mint amikor egy forrás eltömődik, és ahhoz, hogy ez a forrásvíz például a Szentlélek ki tudjon áradni, ahhoz minden apró hibát, minden tövis, minden utolsó kis dolgot, szennyeződést el kell távolítani a lelkünkből, és ebben segít az életgyónás.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, hírek majd kerengő, és ebben az elmúlt hetek, napok közéleti eseményeiről Lesti Árpád politikai elemzővel beszélget Pécsi Krisztina.
Orbán Viktornál és a Fidesznél ugye a digitális polgári köröknek egy rendezvényére került sor. Nagy előnye, hogy ez egy zárt tér, jól meg lehet szervezni, hogy tele legyen és hogy kik legyenek ott, miközben Magyar Péter jellemzően nyilvános területeken tart rendezvényt, ami után pedig arról lehet beszélni, hogy lám-lám milyen sokan vagy milyen kevesen voltak. Éppen adott politikai tábornak megfelelően fogalmazza meg az ember, hogy hát ez óriási tömeg volt, vagy ez nem.
10 óra 45-kor jelentkezünk majd a Lélekszavával, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Fontos azt is megjegyezni, hogy talán praktikus ezeket a szövegeket leírni, és úgy fölolvasni, ha már egyéni könyörgésről van szó, hiszen az ottani megfogalmazás magával hozhatja, hogy talán nem a liturgiához illő szavak kerülnek a spontán könyörgésbe, tévedések lehetnek, stb.
11 órakor cseperedő. A mai műsorban Labanc Attila kóccsal beszélgetünk a fiatalok pályaválasztási nehézségeiről. Bejátszásunkban arról beszél, mivel segíthet a szülő gyermekének ebben a folyamatban.
És én úgy gondolom, hogy szülőként is az ebben a helyzetben a legfontosabb, hogy felmérjük, hogy az én gyerekem birtokol-e olyan motivációt, ami őt viszi valahova. Mert hogyha van az ő életében ilyen, és lehet, hogy az én szülői szempontom szerint az nem egy jó választás, amit ő szeretne csinálni, de hogyha ő teszem azt a sportban olyan jó, vagy ő az online tartalom készítésben, vagy bármiben olyan lelkesen tud működni, ott érdemes lesz támogatni.
12:30-tól a Vatikáni rádióadását ismételjük meg, utána pedig a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak Debnár Ádám szerkesztésében. Szólj Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben többek között a mai alkalommal Szent Juan Diego-ról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldogávatásáért, és névnap, valamint kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk ezt az órát. A 13 órai híreket a zenemesterei követi, melynek mai adásában Eric Clapton pályafutását ismerteti meg önökkel Kónya Éva. Kedves hallgatóink, ennyit műsorainkról, 14 óráig, ugyanis 13 óra 55 perckor jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. A pontos idő 8 óra 19 perc.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
8 óra 24 perc van, jó játszani, de jó vért is adni, így megmentjük három ember életét. A mai napon három helyen lesz véradási lehetőség Heves vármegyében, kezdjük ezzel, Visonta az első helyszín, ahol 7 óra 45 és 14 óra között a Mátrai erőmű várja az Erőmű utca 11 szám alatt a véradókat. Az Erkin napközi otthon a főtér 4 szám alatt szintén a mai napon 11 és 13 óra között biztosít lehetőséget a véradásra. És Tarnaméra, a könyvtár Árpád utca 6 a közelebbi cím, aki ott szeretne vért adni, az megteheti 15 és 17 óra között. A holnapi napba is kukkancsunk bele, mert az Eger civil közösségek háza, mondhatom a szokott helyszín, és 9.30-tól 12 óráig lesz ott véradási lehetőség, és közben osztottam, szoroztam, de inkább összeadtam, és az jött ki a végére, hogy 7 ablak van még nyitva, így pénteken, vagy péntekre még 3 csukott ablak marad. Mondom a számokat még egyszer. 2, 11, 14, 15, 17, 18 és 19. Ha felírták, akkor könnyebben tudnak majd választani ezek közül. És most egy olyan beszélgetés következik, egy olyan kis riport részlete, ami akkor jutott eszembe, amikor elmentem itt Egerbe egy emléktábla előtt, a Hotel Eger környékén, és ott jutott eszembe, hogy a mai polihisztort betesszük a reggeli játékba. Szecskó Károlyt halljuk, ő már nincs közöttünk, és sajnos aki a riportot készítette, Simon György, egykori főszerkesztőnk, sincs már az élők sorában. Föntről hallgatják a Szent István Rádiót. A lényeg, hogy egy telefonszámot mondok, 36-os körzet 510-610-es, és erre egy polihisztor magyar személy nevét várom.
Adventi nyereményesű a 25 éves Szent István Rádióban. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. 25 év, 25 ajándék hallgatóinknak. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A 19. század egyik legnagyobb magyar tudósa volt, zseniális polihisztor. Az ő nevéhez fűződik a néprajz, a művelés történet, archeológia régészet és a műemlékvédelem megalapítása, létrehozása. Ezen kívül otthon volt a irodalomtörténetben, történelemben, építészet történetében, és ezen kívül nagy mecénás volt, illetve ő volt az első modern értelembe vett kulturpolitikus Magyarországon. Ennek ellenére, hogy ilyen nagy ember volt, ilyen nagy életművet hagyott hátra, nem kapott méltó megbecsülést. Ha jellemző, hogy róla halál óta nem jelent meg egy alapos részletes monográfia, bár a nagy művét, a magyar mitológiát 1929-ben kiadták, sőt reprintbe 1987-ben is, és el kell mondom róla azt, hogy a rendszerváltás előtt években nyílt meg a lehetőség, hogy intenzívebben foglalkozzanak vele. Ennek a jelszava az volt egyház is haza, és egész életét ennek szentelte, ennek egyében zajlott életpálya működése. Szerencsére olyan családból származott, hogy predesztinálta a tudományos pályára, bár nem ezen a tudományos pályán akart működni. Ő 1823-ban született, amikor Petőfi Sándor és Madách Imre október 18-án, más vélemény szerint október 20-án. A szülőhelyén is vita van, korábban azt állították a tudósok, hogy Ipajkeszén egy honmegyei faluban született, a jelenlegi álláspontban egy Disznós nevű faluban született, szintén Honmegyében. A családja német eredetű volt, Stummer, 6 gyerek volt a családban, ő volt az első, nem irották iskolába, nevelőt fogadtak mellé, és az foglalkozott el szorgalmasan, neki is kitűnt éles esze, tájékozottsága, felfogása, és a vizsgákat különböző városokban, Selmeletbázán, Korponán tette le. A testalkata fejlett volt, és éles esze volt, főleg a testalkata, ami a katonai pályára szánták, azonban ő a papi pályát választotta, főleg tanárainak a ráhatása képen. Hát miután hát papi pályát választotta, és ennek első állomása a pozsonyi Amerikánum volt, ez lényegében az esztergomi egyházmegye kis szemináriumot jelentette. Amikor ezt elvégezte, Nagyszombatba került, Nagyszombati Líceumba, és lényegében a középiskolai tanulmányait fejezte be. Ezt követően került ő Bécsbe, a Pázmány Péter által létrehozott Pázmányeumba, illetve a bécsi egyetemre, a teológiai karra. Bécsnek a nagy lehetőségé, óriási könyvtárak műgyűjteménynek úgymond segítettek, hogy eredeti történelmi érdeklődését úgymond kielégítse, és úgymond ekkor vetett meg óriási tudásának alapjait. Ő, mikor elvégezte a teológiát, mindössze 21 éves volt, és közismert, hogy egyházunk szerint 24 éves korig kell várni a papá szentelésre. Hát mit csináljon addig? Hát az történt, hogy nevelőnek állt be a báró Medgyánszki Alajos családjánál, ahol hát a gyerekeket kellett nevelni, két fiát. Na most közben elérkezett 1847 a papá szentelésnek az ideje.
Hogyan egyeztette össze a papi tevékenységet a tudományos tevékenységet?
Igen. Hát először itt arról kell szólnunk, hogy felszentelés után egy kis falu Komárom Szentpéterre kerül segéd lelkésznek, itt nem sokat tartózkodik, mert egy főrő család, a gróf Párfi Lipó családja meghívja nevelőnek. Így sem sokat tartózkodik, mert kinevezik 1849-ben Zohori lelkésznek, ez egy Pozsony megyei falu, és itt tartózkodik 10 éven keresztül. Na most, mint papnak sok teendője van, ő úgymond a teendőket becsülsően ellátja, sokat prédikál, nem csak magyarul, szlovák nyelven is, ez azért érdekes, mert kezdetben szlovákul nem jól tudott, és szótárból vette a szavakat, illetve egyik öccsel segítette a prédikáció elkészítésében. Igen. És kezdetben ezért tudományos munkával nem tud foglalkozni, nem jegyeztem, előbb meg kell jegyeznem, hogy a bécsi egyetemi időszakában, illetve a Pázmányeum időszakában, mert kezdett tudományos munkával foglalkozni, ott a Pázmányeumban és annak a magyar iskolájában, önképző körében is két munkát írt, ami nagyon jelentős, egyik vallás és művészet, másik pedig magyar ősvallása. A Zohoron bontakozik tehát tudományos pályája, és adatokat gyűjt később nagy munkájához, a magyar mitológiához. Most mit csinál ezen kívül? Ekkor kezd történelmel foglalkozni, és egy érdekes témát dolgoz fel, az 1606-os zsigfaszoroki békét. Ugyanakkor irodalom történeti témával is foglalkozik ebben időszakban, tud Rimai Jánosról, Balassi Bálint Dódáról, és összegyűjti levelezését, munkáit is azt majd kiadja. Ezen kívül, hát ő dolgozik a családi lapokba is, ez már későbbi munkásságát előlegezi szintén, ír az egyházi archeológiáról, illetve a magyarországi katakombákról írt, tehát ilyen földrajzi sírhelyekről írt. Ezek az első tudományos munkái, amelyet úgy mondja megalkotott, és majd a nagymű következik, a említett magyar mitológia. Hmm. Na most a bevezető, illetve meghatározza a célját, az a célja mindenkit, a magyar mitológia, tehát ősvallás rekonstruálása a célja, azt követik a bevezető, utána következik a nagy munka 18 fejezetben. Több mint 500 órás munka, és 18 fejezeten tárgyalta a magyar ősvallást, annak forrásait. Na most ez a munka úgy, mikor megjelenik, kezdetben nagy sikert arat, azonban következik egy óriási törés, 1855 júniusában a Magyar Tudományos Akadémián egy akadémiai tag Sengeri Antal nagyon megbírálja. Most feltehet a kérdés, hogy mi volt vita a kettő között. Hát a munkában az bizonyítja, hogy a magyar ősvallás az egyisten hit volt, és az alakult át több isten hívő pogánvallássá. Sengeri Antal más vallott. Na most hát ez a vita, azt mondják, hogy teljesen elvette kedvét a munkáktól, és nem foglalkozott lényegben semmi, ez nem igaz. A néprajzzal kevesebbre foglalkozik, de annál többet foglalkozik más tudományokkal, amelyem a vezetőben szóltam, hogy milyen tudományokkal foglalkozott.
8 óra 32 perc van, és szeretettel köszöntöm megfejtőnket. Hozta Isten!
Jó napot, dicsértessék, a Jézus Szalonta, én ő vagyok.
Mindörökké, amen. Nos, tehát ki volt az, akiről az elmúlt percekben hallottunk?
Tehát Ipolyi Arnold, bocsánat.
Igen?
Ipolyi Arnold volt a megfejtés.
Így van, Ipolyi Arnold volt a megfejtésünk. Miből tetszett erre rájönni?
Hát tulajdonképpen itt mit Törökszent Miklóson is van hozzá fűződő, van. Most pontosan nem tudom, a templom tér most lett Pánti Endre tér, vagy előtte volt Ipolyi tér, de sokáig ki volt írva, hogy Ipolyi Arnold tér.
Nem véletlenül, hiszen Törökszent Miklóson plébános is volt egy ideig.
Igen, azért, hogy is mondjam már, azért emlékezetes, meg ismerős a neve.
Köszönöm szépen. Tetszette hallani, hogy mely ablakaink vannak még adventi kalendáriumunkban csukva, vagy egy gyors felsorolás nem árt?
Hát én nem tudom, tegnap hallottam, a 15-ös nyitva van még.
Nyitva? Nem, jó, zárva, az... pontosabban zárva.
Illetve,
a lehetőség van nyitva.
Kérem azt, már február 15-e a születésnapom, azért kérem a 15-ét.
Mindjárt oda is hajtok, nem kell sokat lapoznom, hogy mi van benne. Nagyon sok minden, naptár, És van benne egy mofetta belépő, ami Mátra Derecskére jogosít 5 alkalmas kezelésre 2 főt, ezzel is gondolom valahogy majd tetszik tudni élni. Illetve hát a 777 blog.hu jóvoltából az ajándékcsomagba került Lábánné Hollai Katalin Megszabadítottál szégyenemtől című könyve. A 777 blog egy igen építő jellegű katolikus orgánum, mondhatom ezt így.
Igen, igen. Azt köszönöm
és szépen, sok minden
de
más.
Nem tudom a Mátra Derecskeivel, hogy tudunk boldogulni.
Hát...
Valakinek át lehetne azt adni?
Akkor mi kiveszük az ön ajándékcsomagjából ezt, és valamelyik később időpontban, mondjuk a jövő héten, amikor már véget ér adventi nyereményesünk, újra adásba tudjuk tenni, mint nyereményt, és köszönjük az ön felajánlását.
Jó, köszönöm szépen.
Tehát enélkül kapja majd meg az ajándékcsomagot.
Jó, köszönöm szépen.
Isten áldja, én is köszönöm, hogy hívott minket, és van még egy-két program a mai napra, amit szeretnék ajánlani önöknek. A mai napon, december 9-én Gyöngyösön 17 órakor nyílik a Gyöngyösi Műhely Képzőművész Egyesület Csendes Éj című kiállítása a Mátra Művelődési Központban. A kiállítás január 12-ig tekinthető meg. És könyvbemutató is lesz, valamint egy világjáróklub előadása mai napon a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban, tehát ez is egy egri program, illetve a holnapi napon 10-én, bocsánat, Szűcs Péter Darma című könyvét mutatják be, amely egy családregényes története a Tiszától a Gangeszig. Erre olyan apró betűkkel tudnak ma már írni, én amikor még a kéziszedést tanultam, a legkisebb betű, amivel szedtünk, kézzel a nonpareil volt, hát ez jóval alatta van annak a méretnek, az 6 pontos volt. Ma már nem tudnám mennyi egy pont, mert ugye ott nem milliméterben adtuk meg, vagy adták meg a méreteket, hanem pontban, illetve ciceróban, és egy ciceró, ha jól emlékszem, 4,5 milliméter között van. Tehát a lényeg, hogy a könyvbemutató 17.30-kor kezdődik, a világjáró klub előadása pedig 19 órától, és együtt a belépés 2000 forint a két eseményre. Tehát ez a holnapi napon itt Egerben. És folytassuk tovább reggeli játékunkat. Én a 15-öst kihúztam, tegyenek így önök is, és már csak egy kattintás kell az adásgépre, hogy megtudjam, milyen kérdéssel megyünk tovább a mai napon. Igen, egy Mária kegyhelyet keresünk, és dr. Varga László váci segédpüspököt halljuk, illetve nem Varga László, sajnos a nevét most illetve nem ugrik be. Varga Lajos, bocsánatot kérek a nyelvbotlásért. Dr. Varga Lajost halljuk tehát, aki nagy kutatója és ismerője ennek a Mária kegyhelynek. Hogy melyik ez, azt szeretném önöktől megtudni.
Adventi nyereményesű a 25 éves Szent István Rádióban. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. 25 év, 25 ajándék hallgatóinknak. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Ennek a kegyszobornak az eredete az, hogy valamikor a középkorban település létezett, és ennek a településnek volt temploma. A török hódoltság alatt a templom romhalmazzá vált, és ennek a területnek a birtokosa Grasalkovics Antal lett, aki a 18. századi magyar történelemnek az egyik jeles egyénisége, és egyben azt is tudnunk kell róla, hogy nagyon mélyen hívő katolikus ember volt, és ezért rengeteg templomot alapított, és miután ennek a templomnak ő volt a kegyura, ő építette a templomhoz csatlakozó kapucinus kolostort is, így jogosult volt arra, hogy a templomban temetkezzék, és a kegytemplom pontosan ezért a Grasalkovics családnak a temetkezési helye. Miután Grasalkovics Antal mélyen hívő katolikus ember volt, és ebben az időben nagy tisztelete volt a Loretói Szűzanyának és gróf Grasalkovics Antal, szeretett volna egy kápolnát, egy templomot építeni a Loretói szűzanyának a tiszteletére, ugyanis beszerzett egy szobrot a Steyer kapucinusokon keresztül, amelyik a Loretói szűzanyát ábrázolja, és ennek a szobornak akart egy kápolnát készítetni, és így került elő a mostani kegyszobor 1759. április 19-én a pusztában a romok között, középkori templomnak a romjai között fedezték fel ezt a szobrocskát, és a szobor először a Grasalkovics családnak a kastélyába került Gödöllőre, később pedig a Grasalkovics család, gróf Grasalkovics Antal úgy határozott, hogy nyilvános tiszteletet biztosít a szobor számára, és a most meglévő kegytemplom bár őrzi annak az emlékét, hogy eredetileg ott Loretói kápolna készült, de valójában ennek a kegyszobornak a számára készített templomról van szó. Az, hogy eredetileg egy loretói szentélyről volt szó, az egészen nyilvánvaló, tudnélik, hogyha az ember bemegy a most meglévő templomnak a szentélyébe, az a szentély valójában nem más, mint egy loretói kápolna, és el is van benne helyezve most is a főoltárnak a háta mögött a loretói szobor, és a loretói szobor előtt van a mostani főoltár, és ezen a főoltáron van elhelyezve az a kegyszobor, amelyet 1759-ben Fiedler János által találtak meg. Csodálatos módon került elő a szobor, először is az a csodálatos benne, hogy hosszú évszázadokon keresztül a szobor a föld gyomrában nyugodott, hiszen a templom, a korábbi templom, a középkori templom, az valóban megsemmisült a török hódoltság alatt, és úgy látszik, hogy a berendezési tárgyai közül mégis voltak dolgok, amelyek megmaradtak, vagy volt valami, ami megmaradt, és ez történetesen ez a kis Mária szobrocska, ami egyébként nem szobor, hanem dombormű, tehát egy reliefről van szó, ennek ellenére ilyen névvel szoktuk említeni, hogy kegyszobor, noha ez művészettörténeti szempontból nem nevezhető szobornak, hanem reliefnek, egy hochreliefről van szó. 10,2 cm magas ez a kegyszobor, egyébként a különböző irodalmi művekben különbözőképpen írják le a szobornak a magasságát, ami részben onnét származik, hogy a szobor most egy tartóban látható, és talapzata is van, talapzatot is készítettek, és ennek következtében nem is olyan egyszerű a szobor magasságának a pontos megállapítása, de minden esetre 12 cm-nél semmiképpen sem magasabb. Az anyagát illetően az elképzelések különbözők, van, aki elefántcsontnak tartja, mások más csontanyagnak, mindenképpen csont, hogy aztán elefántcsont, vagy pedig másféle. Ezt egyelőre nem lehet eldönteni, mert ennek a kegyszobornak nem történt meg egy olyan fajta tudományos vizsgálata, aminek alapján erről biztonsággal lehetne nyilatkozni. Azt kell mondani, hogy a kegyhelyen úgynevezett mirákulumos könyvet nem vezettek. Ez az irodalmi műfaj ott hiányzik. A kapucinusok vezettek egy Historia Domust, ami szintén érdekes forrása lehet az ott történt ima meghallgatásoknak, de rendszeresen ilyen mirákulumos könyv vezetése nem történt. Ennek ellenére lehet tájékozódni az ima meghallgatásokról, mégpedig az ott lévő votív tárgyakon keresztül. A főoltárnak a hátára vannak ezek a votív tárgyak kiakasztva. Hagyományos votív tárgyak, tehát kis kezecske vagy lábacska, ezüstből vagy valamilyen fémből, de emlékezetem szerint mankó is ki van akasztva. Tehát az azt jelenti, hogy nem tudott járni, és ott meggyógyult. Igen, ezek a votív tárgyak, amik ott tanúskodnak erről.
Dr. Varga Lajos váci segédpüspököt hallottuk, és egy olyan kegyhelyről, amelynek a nevét most meg is tudjuk, bár szerintem tudhatjuk ezt, vagy tudhatják ezt, tudják is sokan. Sajnos hallgatónkat valahogy nem értük el, visszahívás folyamatban van, Addig is egy program méghozzá, ez is holnapi. Illényi Katica ad koncertet holnap itt Egerben. A koncert címe Jubilate Musica. Örömkoncert, ének, hegedű és teremin hangján. Holnap szerdán 19 órakor kezdődik a Bartakovics Béla közösségi házban, és az este egyik fénypontja a teremin bemutatója lesz. Ezt ugye a feltalálója után nevezték el így. Ez a mágikus hangszer érintés nélkül a kéz levegőben történő mozdulataival szólal meg. Zongorán közreműködik Termes Rita, a Zeneakadémia, valamint a Színház és Filmművészeti Egyetem docense. Jubilate Musica. Örömteli estét kívánok hallgatóinknak, akik elmennek erre a koncertre, mint mondtam a holnapi napon. És van még bőven program 11-ére is, csütörtökre, méghozzá Jászberénybe, a Zenés Múzeumi esték keretében, 18 órakor a Jász Múzeum épületében a Jász Banda ad karácsonyi koncertet. A zenekar tagjai Kovácsné Lajos Krisztina és Molnár László, a vendégművész Pénzes Tivadar, a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. És kérdezem, hogy vajon nem jött létre a kapcsolat, így sajnos ez az ablakunk zárva marad, nem tudtuk hallgatónkat visszahívni. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy elkezd telefonálni annak a reményében, hogy talán nem őt fogjuk kisorsolni, de most mégis így történt, és egy ajándékkosárral lett szegényebb kedves hallgatónk, bár még nem mondok semmit, mert Birincsik Marci újra próbálkozik. Én pedig folytatom azzal, hogy csütörtökön 16 óra 30 perckor itt Egerben a Bródi Sándor könyvtárban mutatják be Bakacsi Ernő a trónörökös Szent Imre Herceg című kötetét. A vendég ki lehetne más, mint Bakacsi Ernő, a szerző. A beszélgetőtársa dr. Ködöböc Gábor, József Attila díjas irodalomtörténész, közreműködik Patkós Attila előadó művész és Széchenyi Orsolya könyvtáros. Tehát a Bródi Sándor könyvtárban van mindez, vagy lesz mindez csütörtökön 16 óra 30 perces kezdettel. Meddig húzzak még az időt, úgy látszik, hogy csak nem jön össze ez a telefonkapcsolat, így úgy látszik, hogy négy ablak maradt péntekre, vagy valamit kitalálunk. Mindenesetre a játékot folytassuk, hogy beférjünk. Bozók Ferenc atyát halljuk, irodalmi feladvány következik, ebből ki lehet találni, és Bozók Ferenc atyát hallottuk ma a napversében is, egy gyönyörű versét mondta el saját hangján a Domoszlói Adventet. Remélem hallották, ha nem, pótolják be. Tehát egy irodalmi feladvány következik, és nyitva van még jó, csukva van még jó néhány ablak a Szent István Rádió adventi naptárában.
Adventi nyereményesű a 25 éves Szent István Rádióban. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. 25 év, 25 ajándék hallgatóinknak. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Kedves hallgatóink, a mai napi feladványunk egy igencsak közismert bizonyos műveit lefordították a világ minden nyelvére, egy cseh író, aki a prágai bohém élettől az anarchista mozgalmon át, a Vörös Hadseregben viselt politikai biztonságig, majd ismét vissza a bohém életbe, és végül főműve megírásáig tulajdonképpen egyfajta hű korrajza a monarchiának. Mondhatjuk azt is, hogy igazi monarchiabeli író. És főművében is, amit talán azért nem nevezek meg, mert nagyon egyértelművé és könnyűvé tenni a feladványt, a főművében azért annyit elárulok, hogy egy kutyakereskedőnek, egy naív kutyakereskedőnek a viszontagságai a monarchiában, a háború időszak, az első világháború időszakában, illetve előtte. Azokat az emlékeket idézném fel ennek a cseh írónak az életművéből, amelyek Magyarországhoz, illetve a magyarsághoz kötődnek. Ugyanis nagyon sokat írt, ezt talán kevesebben tudják ő a magyarokról, tehát nem csak a monarchiának az összefüggés rendszerében említi műveiben a magyarokat, a magyarságot, hanem azért annak ellenére, hogy bohém és meglehetősen kozmopolita gondolkodású író volt, őt sem került el az a fajta szlavofil eszme, amely a magyarokban akadályát látja a szláv egységnek, és a szlávok legnagyobb fenyegetettsége a magyaroktól jön, hogy ez a gondolat, ami a mai Szlovákiáig bezárólag folyamatos történelem, ez a gondolkodásmód ez áthatott az ő írásait is, de nem lennék igazságosak, hogyha ebben a cseh íróban csupán a magyaroktól rettegő, ilyen hungarofób írót látnánk, hiszen a magyarságnak egy bizonyos rétegét, a betyárságot, az egyszerű parasztságot, a munkásosztályt igen nagyra becsülte, és nagyon sok olyan novellája van, amelyben a magyar munkásról, a magyar betyárról, illetve a magyar pusztáról nagyon szép és kedves romantikával emlékezik. Hát ugye tudjuk azt, hogy mivel említettem, hogy cseh íróról van szó, a monarchia időszakában, illetve a kiegyezéstől az első világháború végéig terjedő időszakban a cseheknek állandó komplexusa az volt, hogy a magyarok a birodalmon belül, tehát a dualista monarchián belül kivételezett helyzetben találják magukat a kiegyezés után, és ez a nemzetiségeknek és a jelentős, hasonlóan hozzánk 1000 éves királysággal rendelkező cseheknek igencsak bántó és megalázó volt, és hát ugye a cseh irodalom magyar tematikája így aztán az, hogy a cseh uralkodó osztálynak nem sikerül elérni azt, amit a magyar elér, vagyis a kiegyezést. 1871-től kezdve a közgondolkodás befolyásoló intézmények és tényezők, így a cseh sajtó és az irodalom egyre gyakrabban nyúl olyan motivumokhoz, amelyek a két nép közti antagonizmus mélyítik. Tehát, hogy természetszerűleg a magyarországi szláv lakosság sorsa, illetve a magyar uralkodó osztály elnemzetlenítő politikája, tehát az úgynevezett magyarosítás, amire mai napig még Szlovákiában hivatkoznak, és folyamatosan nagyon anakronisztikus módon rettegnek tőle. Nos, egyfelől ezek határozták meg azt a képet, amit ő a magyarokról alkotott. Több művében is Magyarországot magyáriának nevezi, de ugyanakkor már az iskolában tanul magyarul, és elég jól beszélt magyarul. És a művei tanúsága szerint barátai között rengeteg magyar volt, például František Langer vagy Zalka Máté és még többen. Emlékezései szerint nem csak a magyar nyelvet ismerte elég pontosan, hanem szívesen és gyakran énekelt magyar népdalokat. Kortársai szerint hamisan és rekedten, de azért hangosan és nyomatékkal énekelte a magyar dalokat, amelyeket fordított is csehre, tehát a magyar népdalokat. És elbeszéléseiben, karcolataiban nagyon gyakran és bőven idéz magyar szólásokat, közmondásokat, irodalmi töredékeket, igen gyakran használja vendégszövegül Petőfi versidézeteket, a himnusz kezdősorát sokszor említ is, a többi. A magyar tematika, mondhatni, egy kicsit olyan kétüteműen jelenik meg az ő írásaiban, tehát egyfelől nem tudja elkerülni a magyarsággal szembeni idegenkedést, illetve aggályt a nagy magyar törekvésekkel szemben, ugyanakkor pedig a magyar kultúrával az ő regényei és novellái 1000 szállal vannak átszőve. Egy idézetet is, rövid idézetet is olvasnék fel, amely a Lajkó című novellájából való, amelyben megidézi a magyar pusztának a világát. A tiszamenti rónára ráborult az este. A kukoricás föld mellett vidáman lobogó pásztortüzek körül ültek a magyar csikósok, vacsorára a kukoricát sütöttek. A közeli faluból a szélszárnyán idáig szökött a régi betyárnóta Szilaj dallama. Nem loptam én életemben, csak egy csikót Debrecenbe. Tehát látjuk, hogy mennyi utalás van a magyarságra, a magyarokra az ő műveiben. Egyik jelentős hangulatképe a Magyar Postán című novellája, szatírája. Na, Magyarské postje 1902-ben jelent meg, és ez viszont nem vett jó fényt a magyar elitre, hiszen szóvá teszi a szlovák vidékeken működő magyar hivatalok légkörének abszurdságát, azt tulajdonképpen, amit éppen most a szlovák nyelvtörvényben visszájára fordulva látunk, tehát egyfajta ilyen abszurd helyzetet teremtve, hogy szlovák vidékeken működő magyar hivatalok légkörének olyan abszurd a jellege, hogy a város lakossága mondjuk túlnyomó többségben szlovák, de mindennek magyar a jellege, magyarok az összes feliratok, és csak magyarul beszélnek a tisztviselők. Tehát nagyon érdekes a történelem, mert ismétli önmagát, csak éppen vice versa, tehát ilyen formában. Talán ennyi elég volt ahhoz, hogy kitaláljuk a mai napi feladványunkat, de ha esetleg még nem érkeztek volna be telefonok, akkor a legjelentősebb regényének a címét mégiscsak megemlíteném, Svejk a derék katona.
természetesen érkeztek be enélkül is, vagy ezelőtt az információ előtt is telefonok, és sorsoltunk is a hívók között. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
Dicsekesszék a Jézus Krisztus. Puskás Jánosné vagyok, Sajóládról.
Örvendek. És mi lenne a megfejtésünk?
Jaroszláv Hasek.
Jaroszláv Hasek, így van. Hát a Svejket nyilván mindenki ismeri tőle, talán ezeket a könyveit.
Igen. Az utóbbi időben. Nem voltam a Svejk kocsmába.
Az Prágában van?
Igen.
Meg nem mondom a nevét, de nem az Ufleku?
Azt én sem tudom már, mert régen volt, de voltam.
Én csak hallomásból ismerek ilyen kocsmákat Prágában, mint az Ufleku vagy a Tigris, kevésben jártam, de vannak maradandó emlékeim, például sikerült kifognom az egyetlen olyan kocsmát Prágában, ahol volt még tatár bifsztek, ahol készítették, és jól készítették a tatár bifszteket, bár az is a lényeg, hogy nagyon ne készítsék, hiszen nyers darált húsról van szó, nyers tojással.
Igen.
És
igen,
egyébként...
Ismerem.
Igen.
Szeretem én is.
Hát igen, jó is az mondjuk pirítóssal, és Hasekre visszatérve, nemrégiben egy bolhapiacon kezembe került a könyve, a Balaton partján és más írások. Pont a Balaton partján voltam akkor. De a Balaton partjáról kevés írása szól benne, de igazi Tóth atyafiakról, legeltető pásztorokról, annál több, és néhány novellája, talán meg is történt történet, amit feldolgozott, még mai napig, úgy mondjam, kísértés velem van. Jó kis olvasmány volt. Sajnos, és bocsánatot kérek mindenkitől, aki még játszana vagy játszott volna, nem férünk be a negyedik kérdéssel. Ennek azonban még van egy lehetősége arra, hogy kinyisson egy ablakot adventi kalendáriumunkban.
Nem tudom.
Mondom a számát. 11, 14, 17, 18 és 19.
18-as.
A 18-ast fogjuk akkor önnek postáradni. Szeretné tudni, hogy mi van benne, vagy maradjon meglepetés. Igen. Akkor mondom, 18-as ablak nyitva. Ebben van Harsányi Lajos Fejjel nagyobb mindenkinél című könyve, mely Szent László királyról szól. Megszabadítottál szégyenemtől Lábánné Hollai Katalintól, csak a könyveket sorolom. Ezen kívül naptár, katolikus kalendárium és a többi. Gratulálok önnek, és van
nagyon
még...
Nagyon szépen köszönöm. Áldott ünnepeket kívánok.
Én is áldott ünnepet kívánok önnek és minden kedves viszont hallgatónknak. Hallás. Viszont hallásra is van még egy adósságom, ugyanis nagy nehezen, de meg ejtettük a sorsolást. Sajnos nem sikerült visszahívni hallgatónkat, de kinyitottunk neki egy ablakot önhatalmulag, de remélem fog örülni annak, amit mögötte talál majd. Telekesiné Barta Mária 60-i hallgatónk, a kettes ablak remélem boldog tulajdonosa. Köszönöm szépen, hogy velünk játszottak, így talán több maradt péntekre, amennyiben sikerül eljátszani, hiszen az idő szorít, és még sorsolni is kell majd akkor. 8 óra 56 perc van, én nagyon szépen köszönöm a zenei szerkesztést Bartók Beátának, és a technikai lebonyolítást, ami néha nem kis feladat elé, kihívás elé állította a technikusunkat, Bérincsik Mártonnak. További szép napot kívánok mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!